Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt, na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Az őskeresztény gyülekezetek életében kiemelt szerepet játszott a tanítás és a tanulás. Azonban sokszor felvetődik bennünk a kérdés, mire jó az iskola, és ugyanakkor mire jó az egyházi iskola, továbbá egyáltalán mi igazolja az egyházi iskola létét. Az egyházi iskola kérdése akár röviden is megfogalmazható lenne, hiszen Erdély és Európa országainak iskolarendszerei nagy részt egyházi alapítású iskolákban születtek meg, egyházi fenntartásban alakultak és fejlődtek évszázadokon át. Témánk az egyház és az iskola összhangja Erdélyben. Vendégünk Eötvös József nyugalmazott lelkipásztor, volt esperes, az Erdély Református Egyházkerület generális direktora, akit nem is akármilyen tisztelettel köszöntünk itt a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Lelkész úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délután is befáradt a stúdiónkba.
Szeretettel köszöntöm én is az Összhang hallgatóit, Marosvásárhelyi Rádiónak a szerkesztőit és a hallgatóit egyaránt. Örülök ennek a témának, amelyet megpróbálunk most valamiképpen körbejárni. Lehet, hogy csak egy általános kép lesz róla, de lehet, hogy tudunk konkrét dolgokat is felemlegetni. A templom és az iskola az erdélyi magyar ember, magyarság életében a múltunkat jelenti, a jelenünket, és én remélem, hogy a jövőnket is. Nem csak azért, mert sokat emlegetett vers, ugye reményikér templom és iskola, hanem azért, mert valóban velünk jön az iskolának, az egyházi különböző felekezeti iskoláknak a története, csak egyet hadd mondjak el, 2022-ben 400 éves a Nagyanyedi Református Kollégium. Ha csak azt gondolom el, hogy Bolyai Farkas Körösi Csoma Sándor tanult ott, akkor is azt mondja, hogy az erdélyi kultúránknak feledhetetlen része az egyházi iskola.
Esperes úr, milyen volt az egyház és az iskola a reformáció előtt?
Én azt gondolom, hogy először is a kolostorok voltak nagyon fontosak, hiszen ott voltak a tudós emberek, azok képezték aztán a következő generációnak a tudósait. Ez igaz, hogy visszamegyünk az időben, akkor elég messze lehet látni azt, hogy valamiképpen mindig felfedezték a tehetséges gyerekeket, akár falun, akár pedig nagyobb központokban már amennyire akkor megjelentek ugye a városok először Erdély területén. Most két név jutott hirtelen eszembe, Bakócz Tamásé, akiről azt tudjuk, hogy jobbágy fiú volt a drágfiak udvarában, a drágfiak uradalmában. Valakik felfedezték, aztán a szatmári talán a piaristáknál tanult, és végül a Magyar Katolikus Egyház legmagasabb tisztségviselője lett, pápa jelölt volt, és úgy tudom, hogy talán 8 szavazaton múlott, hogy nem ő, hanem Medici az olasz lett Rómában a pápa. Na most, hogyha egy jobbágy fiú, 15. században eljut oda, hogy Rómába bevonul, és pápa jelölt, akkor azt jelenti, hogy a tehetségek akkor is megtalálták az útat, vagy megtalálták mások az útját annak, hogy a tehetséges gyerekeket tanítassák. De mondhatom tovább, valahol olvastam, és megjegyeztem, hogy már 1389-ben Bécsben megjelenik egy Szekeresi Egyed nevű fiatal, aki Marosvásárhelyi származásúnak iratja be magát, tehát azt jelenti, hogy valahol mindig megtalálták azt az útat a reformáció előtt, amiképpen a gyerekeket felfedezhették. Azon kívül már magában a Bibliában ott van, hogy Jézus is egy zsinagóga melletti iskolába tanul, tehát valamiképpen a reformáció előtt is egyház és iskola teljesen összhangban volt, és együtt nevelte az ifjúságot, együtt tanították a jövő nemzedékét.
Mit jelent ma az iskola?
Azt hiszem, hogy ha meghatározzuk, akkor időben szinte mindig azt jelentette, csak éppen maga a forma változik, vagy nem is csak a forma, hanem a nevelésnek a lehetősége és kihívása. Mert az iskola régebb is felkészítést jelentett az életre, aztán ismeret átadást és nevelést is. Egyszer a fiaimmal leültünk beszélgetni éppen erről, amikor olyan középiskola vége felé voltak már, és a következőt állapítottuk meg, hogy az ember nevelésében végül is három nagy intézmény, vagy három nagy lehetőség van. Az egyik a család, ott kapja az első indítatásokat, utána az iskola, amely egy alapot ad nem csak a tudáshoz, hanem az élet meglátásához is, és a harmadik a barátok és az utca. És ebben mind megegyeztünk, hogy valóban ez így van. Az százalék volt éppen nagy kérdés, mert én azt gondoltam hamarabb, hogy egyharmad, aztán volt, amikor a fiúk azt mondták, hogy nem, legalább felét a nevelésnek a barátok és az utca adja. Hadd mondjak el itt egy érdekes történetet, lehet, hogy valaki már hallotta, mert egyszer a prédikációba belefoglaltam. Marosvásárhelyen 10-15 évvel ezelőtt egy temetés alkalmával, amikor egy 90-valahány éves tanítónénit temettünk, akkor észrevettem, hogy amikor mentünk ki a sír felé, ott van egy nyugdíjas újságíró, már jó fehér szakálla volt, és megkérdeztem, hogy rokonod volt? Rám nézett, és azt mondta, hogy nem. Ő volt a tanítónénim 50 évvel ezelőtt, de én neki köszönhetem, hogy ember lett belőlem. Azt hiszem, hogy ennél szebb példa és igazolás nincs, hogy mit jelent az iskola régebb, ma és ezután is.
Ön szerint miért jó az egyházi iskola, és egyáltalán mi igazolja az egyházi iskola létét?
Az egyházi iskola legalábbis elképzelésben, a nevelésben ad valami mást. Talán úgy tudnám megfogalmazni, azt a szükséges pluszot adja, amely által mi európaiak vagyunk. Ha megnézzük Európának a múltját, azt a 2000 évest, amely most már egy kicsit kezd inogni, akkor azt mondják, hogy Európa végül is három pilléren alapult és maradt meg. Ez a görög kultúra, tehát a kultúra szükséges hozzá, aztán az római jog és adminisztráció, vagyis a hatalom, és a harmadik a kereszténység. Na most, ha 2000 éven keresztül Európát egyik pillérként, egyharmadként, a szabad így mondani, a kereszténység tanítása, léte határozta meg, akkor ma is lehet gondolni arra, hogy azt, ami a múltunk, leginkább éppen az egyházi iskolák kellene tovább adják. Természetesen az egyházi iskolának is kell alkalmazkodni ahhoz a tanügyi rendszerhez, amelyben a gyerekek tanulnak, és majd később középiskolai, vagy szakiskolai, vagy egyetemi keretekbe kell tovább tanuljanak, ezért van egy ugyanolyan ismeret átadás, mint hogyha nem egyházi iskola lenne. Viszont az egyházi iskolában kellene lennie, és gondolom, hogy van is egy olyan plusz lelki nevelésnek, amely az úgynevezett keresztény etikai értékeket hozza tovább az életben. Na most ezt is megkérdezik sokan, hogy szükség vagy nem szükség. Én azért azt mondom, hogy például a kereszténységnek alapja volt Pál apostolnak egyik mondatát idézem, egymás terhét hordozzátok. Na most a kereszténység ezt próbálta és próbálja ma is, az egyházi tanításon keresztül meghatározni, hogy tudunk egymás mellett meglenni. Én visszaemlékszem a középiskolai oktatásomra, mert akkor már egy kicsit ráfigyeltem arra, hogy mit tanítanak, mit nem, és amikor később Magyarország és később még távoli nyugati iskolákat megláttam, akkor éppen azt vettem észre, hogy nálunk nagyon kemény ismeretátadás volt a 70-es években, 60-as, 70-es években. Romániában erős iskolarendszer volt. Ennek az igazolása az, hogy én emlékszem, a természettudományok európai olimpiáján nagyon sokszor romániai iskolák is nyertek, vagy nagyon sokáig ők voltak szinte az elsők, viszont nem volt nevelés. És ez egy nagyon negatívum, vagy hátrány volt aztán később az életünkben, és most az egyházi iskolák megpróbálják ezt a nevelést természetesen az ők oldalukról, amit ők adhatnak, valamiképpen átadni. És én azt hiszem, hogy most a 21. században ez azért fontos, mert a régi iskola rendszerben nagyon sokat jelentett a bentlakás. Ma már nincsenek bentlakás, vagy nagyon kevés bentlakás van, és ma már a gyermekeink, most már így mondom, az unokáink, látom, úgy nőnek fel, hogy amikor az iskolából hazamentek, akkor a laptop az első, amihez hozzányúl, vagy ami a legnagyobb társa ma és barátja, idézőjelben mondom sajnos, az a mobil, az okostelefon. Tehát ezért nagyon nagy szükség van arra, hogy megtanuljanak közösségben viselkedni, közösségben élni, és közösségben egymás felelősségére odafigyelni, egymás terhét hordozni. Lehet, hogy egy kicsit papos megfogalmazás, de azért azt mondom, hogy talán ma még nagyobb fontosságú ez a mondat, hogy egymás tárhét tordozzátok, tanulják meg, mert nagyon atomizáltan, elszigetelten élnek ma a családok, látom én a gyermekeinket, és nagyon elszigetelten nőnek fel az unokáink.
Milyen eredmények, illetőleg milyen kompromisszumok kísérték az egyházi iskolák jelenkori alakulását?
Én azt gondolom, hogy két vonatkozásban lehet most erről beszélni. Az egyik, hogy volt egy tradíció, amely például a református kollégiumnál Marosvásárhelyen közel 400 évet jelentett, hiszen 1557-ben alakul meg, akkor még ugyan vidékiskolaként, úgynevezett szkóla partikuláként, de 1948-ig mégiscsak Marosvásárhely és vidéke központi református kollégiuma volt. Aztán 1948-ban, ahogy mondani szoktuk, egy tolvonással megszüntették ezt az egészet, a közel 400 éves iskolát, és többet nem volt ez már egyházi iskola. Amikor 1990 után újra alakították, vagy próbálták tovább vinni ezt az iskolát, akkor arra az alapokra kellett volna állítani az egészet, de nem lehetett. Eltelt közben 40 év, és azt a 40 évet nem lehetett tudomásul nem venni, hogy másképpen élnek az emberek, másképpen gondolkoznak, egészen más kihívások voltak akkor itt, és emlékszem, hogy nagyon botladozók voltak. Nem csak úgy, hogy meg kellett harcolni a létéért, nem akarták elfogadni, elég nehezen és elég kevesen próbáltak beiratkozni is, hanem úgy, hogy rá kellett jönni, hogy bizonyos dolgokat nem lehet ott folytatni egy az egyben, 1948-an megszakadt, és új dolgokat is be kell hozni. Van viszont egy másik vonatkozása az egyházi iskoláknak. Én ezt így látom, hogy valami elromlott, vagy inkább így mondanám, kezd átalakulni, és az életmód miatt a vallásórák. A vallásórák főleg falvakon azok a gyermekek nevelésének alapjai voltak. Én most is még emlékszem, hogy amikor 60-as években szombaton nem akarták engedni, hogy vallásórára megyünk, akkor mi kijátszottuk, és olyan gyerekkori sikernek tekintettük, hogyha a tanárokat kikerülve mégis elmentünk a templomba vallásórára, mert az hozzá tartozik a mi közösségi lelki nevelésünkhöz. Manapság már nagyon megritkult a gyerekeknek a részvétele, mert olyan lett az életmód, látom, hogy már pénteken délután a családok, ha lehet, elmennek valahova hétvégére kulcsos házokba együtt, és akkor kimaradna nekik ez a lelki nevelés, és az egyházi iskolák valamiképpen ezt pótolják, sőt, azt mondom, hogy időnként még jobban, mint ahogy esetleg vallásórákon mi megpróbáltuk mindezt megoldani, mert most már úgynevezett szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel, ezek vagy olyan lelkészek, akik átképezték magukat iskola lelkészekké, vagy pedig olyan szakemberek, akik eleve már vallástanárokként működnek az iskolákban.
Milyen következményekkel jár és járt a rendszerváltozás utáni átalakulás az egyháziskolák esetében?
Elég nehéz volt ezeknek az újraindítása a rendszerváltozás után, mert először adták vissza az iskola épületeket legtöbb helyen, és akkor az egyház szembesült azzal, hogy újból lehet az egészet építeni, felépíteni. De nem olyan egyszerű ez az egészet, mert manapság ma már az egyház mögött, mint ahogy a kastélyok és a vároknál is van, nincs az a birtok, amelynek a jövedelméből felépítették az egyházi iskolákat, és amelynek a jövedelméből fenntartották az egyházi iskolákat. És lehet, hogy nem is lehet már mindent ugyanúgy visszaállítani, talán nincs is már szükség mindenre. Úgy most egyetlen egy példa jut eszembe, mennyire fontos volt például a két világháború között, talán előtte is, de most erre utalok, az úgynevezett kántortanítónak a jelenléte. Nagyon sok helyen látom még most is fényképeken, vagy ilyen falu monográfiákban, hogy a falu két felelős embere a székelyharisnyás presbiterek vagy tanácsosok között az úgynevezett pantalós ember, a pap és a tanító. Meghatározó volt mind a kettő. Ha valaki nagyon komolyan utána néz, akkor látja, hogy lehetnek ilyen, hogy feszültség is volt közöttük. Kinek volt nagyobb tekintélye? Nem szeretnék erre én most nagyon kitérni, de én tudok olyan példákat, amikor még az 50-es, 40-es, még 50-es években is egy tanítónak nagyobb tekintélye volt, mint a papnak, mert ő is közöttük ölt legtöbbször abból a társadalmi rendből, a parasztságból jött, aztán egy másik világba lépett bele, ugye a kultúra, az értelmiség világába, és nagyon szívén viselte azt, hogy az abban a falunak a tehetséges gyerekeiből mi lesz. És én azt merem mondani, hogy a két világháború között biztos, hogy Erdélyben az egyik legfontosabb társadalmi rend volt az úgynevezett kántor tanítóknak a szolgálata léte. Ha valahol vissza lehetne majd menni és elemezni azt, hogy a két világháború között a kultúrát kik tartották meg, akkor a legnagyobb terhet ők viselték. Én most örülök, hogy ebben a beszélgetésben, az Összhangban valahogy kitérünk erre is, legalább egy mondati mondjuk el azt, akik hallgatják a mi beszélgetésünket, és hogy meghallják, hogy adózzunk nekik, mekkora terhet vállaltak fel akkor a kántortanítók. A nevükbe benne van, egyszerre az egyházban, és egyszerre az iskolában vállalták a szolgálatot, nevükben benne van, vasárnap a templomban szolgáltak, kántorizáltak, és hétköznapban pedig az iskolában a nevelést vállalták fel, és nem akármilyen módon tudták mindezt véghez vinni, függetlenül, hogy katolikus, vagy református, vagy esetleg még más vallású volt. Én azt gondolom, hogy meg maga a nevelés történet és a kultúrtörténet sem foglalkozik eleget ezzel a társadalmi renddel, amely valóban egy nagyon szép szolgálatot végzett, és köszönhetjük annak, hogy a kultúránk ma itt van.
Mennyire függ az egyházi iskola a keresztény pedagógiától, és mennyire szükséges a keresztény pedagógia megvalósításához?
Nem tudom, hogy ma foglalkozik-e konkrétan valaki ezzel a kérdéssel, hogy keresztény pedagógia. Az én ismereteim szerint valahol a 30-as, 40-es években dolgozta ki utoljára Karácsony Sándor. Azt tudom, hogy Karácsonyinak olvassák, mert ugye Y-nal fejeződik benne, egy Magyarországon, egy református tanító. Én ahányszor az egyházi neveléssel kapcsolatosan kerestem valamit, akkor a református vonalon mindig a végén az ő nevéhez jutottam. Tudom, hogy a két világháború között, amikor még együtt ment egyház és iskola, templom és iskola, amikor még csak Erdélyben 7 református kollégium működött, akkor külön kidolgoztak ilyen tankönyveket is, hogy keresztény pedagógia. Ma azt hiszem, hogy ha esetleg van, akkor a vallástanárok kezében van, ők magától értetődően egy ilyenfajta képzést kapnak fenn Kolozsváron. Mondjuk el, hogy most a vallástanárokat például a kolozsvári Bábes Bolyai Tudományegyetemen tanítják, ott, ahol a fizika természettudományoknak a tanára, tehát ott tanárként úgy képezik őket, mint egy szaktanár, tehát ők biztos, hogy tantárként megtanulják a keresztény pedagógiát. Hogy szükség van a keresztény pedagógiára, ez magától értetődő. Már a bevezető mondatokban arról beszélgettünk, hogy az egyházi iskolák egy más lelkületet is, vagy inkább így mondanám, egy minőségi, közösségi lelkületet kell megteremtsenek és adjanak a fiataloknak, és ez nem a más, mint szakkifejezéssel, ez a keresztény pedagógia.
Milyen az egyház és az iskola kapcsolata ma Erdélyben?
Én azt gondolom, hogy nyugodtan lehet így válaszolni, hogy jó. A gondok ott vannak, ahol nagyon személy függővé válik, és esetleg a személyek között konfliktus van, mondjuk meg nyíltan és őszintén. Falun attól függ, hogy a tanító és a lelkipásztor milyen kapcsolatban tud lenni egymással. Viszont attól is függ, hogy miképpen tudják ők a szolgálatukat, a feladatukat, a hivatásukat megélni, mert alapjában véve együtt kellene nekik mindez felvállalni, hiszen falun az egyház és az iskola kapcsolata azt jelenti, hogy egy héten van egy, esetleg két vallásóra, de éppen a tanításban és a kapcsolatban valamiképpen együtt nőnek fel, mert ma is azért falun a példakép, legalábbis elzárt falun a példakép, az értelmiség, a pap és a tanító. Városon most már egészen másképpen élik meg, csak Marosvásárhelyet veszem például, 10 református gyülekezet van. Ezzel szemben egyetlen egy református kollégium. Na most ezt úgy lehet megoldani, hogy valamiképpen az összegyház próbál kapcsolatot fenntartani a református kollégiummal, és ez most eléggé nehezen működik, hiszen mindannyiknek megvan a maga külön területe, szakterülete, amelyet végez. Azért lehet látni bizonyos példákat, amikor valamiképpen az egyház közeledik az iskola felé, és a másik úton az iskola közeledik az egyház felé. Én hiszem, hogy a fontos lépésekben és a fontos eseményekben megtaláltuk, és megtalálják ezután is a közös lehetőségeket.
Egyház és iskola. Milyen összhangot állíthatunk fel itt és most e két intézmény között?
Én azt gondolom, hogy még mindig útkeresés van. És ebben az útkeresésben mondtam, hogy az előbb, majd folytatom a gondolatot, az előbbiét, valamiképpen közösen kell megkeresni és megtalálni ezt az összhangot. Azt mind a ketten elismerjük, iskola és egyház. Mind a két intézmény tudja, hogy összhang nélkül nincs békesség, és ha nincs békesség, akkor nincs jó nevelés sem. Az útkeresésben viszont meg kellene találni azt, hogy ez az egyensúly miképpen tudjon megmaradni. Én viszont úgy veszem észre, hogy ha nem is látványos egyház és iskolának az összhangja, az együtt nevelés, együtt munkálkodása azért ott van. Konfliktusok ma már nem igen láthatók, nincs is miért konfliktus legyen, hiszen ha az iskola végzi az ő nevelését, az egyház végzi az ő szeretett szolgálatát. Valahol csak találkoznak, és ebben a találkozásban, ha kiegészítik egymást, akkor valóban összhang van a két intézet között. Ezt a teológiailag is úgy mondják, hogy végre békesség és öröm és boldogság van.
A következő percekben beszéljünk még Erdély neves iskoláiról is.
Már említettem valahol, hogy a két világháború között 7 református kollégiuma volt az Erdély Református Egyháznak. Ezek közül az egyikről elég hamar lemondott az egyház, ez a Szászvárosi Kunkocsárd Református Kollégium, és ez azért, mert az a vidék, ahol a református egyház elveszítette a talaját. Olyan értelemben, ugye, hogy Szászváros vidékén, és az a Dél-Erdély területen, ott a magyarság és főleg a reformátusság megapadt. Aztán az 1960-as évek területi átrendezése után a szilágyság az oda került a nagyváradi vagy a királyhágó melléki református egyházkerületnek, így a zilai református kollégium, vagyis a veselényi kollégium, az átkerült a királyhágó egyházkerülethez, így alapjában véve 5 református kollégium maradt meg. Ezeket megpróbálták újjáépíteni, van közöttük még új is a Kézdivásárhelyi, aztán nem sorrendben mondom, ott van ugye a székelyudvarhelyi, baszkamadarasi Kisgergely református kollégium, a sepsiszentgyörgyi székelymikó, amellyel még mindig ugye viták vannak, és ha végére hagytam a legrégebbi 3-at, amely Erdély történelmünkben kikerülhetetlen, ez a nagyenyedi református kollégium, amelyet pontosan 400 évvel ezelőtt, 1622-ben Bethlen Gábor alapított, és hadd tegyem hozzá, hogy 4 nap múlva Kárpát-medély református egyház egység napja alkalmával éppen ott lesz az ünnepség. Ez a mottoja annak a megemlékezésnek, amikor szombat után vasárnap éppen Nagyenyed vidékén 10 református templomban a Kárpát-medence 10 református püspöke igét fog hirdetni, mert ez így most, ez az év a református egyház évében az iskola éve. Én ezért nagyon örülök, szerkesztő úr, hogy ezt a témát itt boncolgathatjuk és megbeszélhetjük a rádióban. Talán ez is igazolja, hogy mennyire fontos az összhangban időnként ilyen témákról is beszélgetni, hiszen ha én most azt nézem, hogy lehető reformátusként egy kicsit túl sokat mondok, de ha azt nézem, hogy a mi erdélyi kultúránknak és erdélyi magyar múltunknak a legfontosabb dolga ma, 2022-ben az, hogy 400 éves az a nagyenyedi kollégium, amely aztán Gyulafehérváron alapították, ugye aztán később átkerül Nagyenyedre, és amely meghatározója a már csak említett Bolyai Farkastól elkezdve számtalan nevet mondhatnék, akik ott végeztek, legutósot mondjam Süttő Andrásig, tehát eljön egész addig. De ugyanúgy beszélhetünk a kolozsvári apácai kollégiumról, református kollégiumról, és arról a marosvásárhelyi református kollégiumról, amely ugyan szkolá partikulaként 1557-ben, tehát a reformációval egyből elindul itt Marosvásárhelyen, és aztán 1718-ban egyesül a Sárospatakról ide menekült kollégiummal, és a Székelyföld első kollégiuma, első főiskolája lett, amely évszázadokon keresztül az erdélyi magyar értelmiségnek nevelője és tanítója volt.
Hol érhető tetten az iskola, a templom és az építészet értéke?
Hát most például a Várt templom jut eszemben, és nem azért, mert Várt templomi lelki pásztorként mentem én nyugdíjba, hanem úgy hirtelennében az jut eszembe, hogy a Várt templommal egykor összeépült egy kolostor, és ez adta önmagában azt, hogy iskola legyen ott. Én úgy tudom, hogy annyira összeépült, hogy szinte hozzáért az épülethez, a Várt templom mai épületéhez az a kolostor épület, amely 1556-ban a reformáció hatására üres lett. És akkor éppen azt keresték az emberek, hogy ebben az üres épület hogyan tovább. És akkor az Erdély Országgyűlés jóvá hagyta azt, hogy az üresen maradt nagyváradi, kolozsvári és vásárhelyi kolostorokba induljon el egy iskola, református iskola. Na most ott a templomban, mint egy művészi alkotásban, ugyan egy gyönyörű épületben és mellette lévő kolostorban, meglévő épületben indul el a tanítás. Sok éven keresztül itt folytatódott, ismereteink szerint 1600-as évek elején a Básta hadjárattal lerombolták a templommal együtt, és akkor került át aztán a Szent Miklós egyházba, ami ma a Bolyai térnek a tetején van, és ott van, az, ott került át aztán a Bolyai iskolába. De hadd mondjam azt, hogy iskola, templom és építészet, ha már idézőjelben teszem, akkor ott van magában a református kollégiumban, vagy most már mondjam, hogy a Bolyai Farkas iskola református kollégiumnak az épületében. Mert akkor, amikor jó 100 évvel ezelőtt felépítették a ma álló épületet, akkor oda felépítettek a dísztermet, és a díszteremben volt egykor szószék is. Úgy tudom, hogy ma is megvan ez a szószék, Nagyernei református templomban. Azért tettek oda szószékot, mert ott akkor volt istentisztelet. Ma is működik az orgona. Az orgona nem az iskolás gyerekek számára volt csak, hanem azért, mert áhítatokat, istentiszteleteket tartottak bent az iskolában. Sőt, én úgy tudom, hogy volt egy felirás is ezen a falon, amelyről úgy érdeklődtem az idős diákoktól, az úgynevezett öreg diákoktól, akik 48 előtt ott tanultak és érettségiztek, voltak ki úgy gondolkozva, azt mondta, hogy hát lehet, hogy ott volt valamit, igazad van, voltak ki, azt mondta, nem emlékszik rá, nagyon kíváncsian nézem a Bolyai iskolának a renoválását, hogy amikor esetleg odaérnek és azt veszelik le, megtalálják-e vagy nem, hiszen még mindig lehet felfedezni régmúlt dolgokat egyházi épületekben. Lehet egy kicsit mellé szólok most, de ezelőtt 3 évvel fedezték fel a vártemplomban a falfestményeket, amelyek 450 éven keresztül ott voltak a fehér mész alatt, és senki sem tudta, hogy vannak. És én ebben reménykedek, hogy lehet, hogy egyszer előkerül a Bolyai Kollégium dísztermének a faláról is az a vezérmondat, amely akkor Malózingának mondják, ugye, amely akkor ott díszelgett a falon, olvashatta tanár, diák és talán szülő is, ez így hangzik, úgy szerette Isten ezt a világot, az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Lehet, hogy nagyon hosszú mondat ez, és talán azért nem akarják, vagy azért nem fedezték még fel, de hadd mondjam el, hogy mennyire érdekes, ennek az iskolának ez a vezérmondata, erről mondta Luther Márton, hogy ez a bibliai mondat azt jelenti, hogy ha valami katasztrófa által az egész Biblia szentírás eltűnne, de ez az egyetlen egy mondat megmaradna, ugyanennek a mondatnak alapján újból lehetne alapítani az egész kereszténységet legalább úgy, ahogy volt, vagy talán még jobban. Lehet, hogy sok legenda van ebben, mert Luther Márton életével kapcsolatos az utóbbi időben sokszor hallottam azt, hogy hát ez nem pont úgy volt, ahogy már legendaként róla feljegyezték, de éppen a legendákban élnek azok a vágyak és azok a valóságok, amelyek talán nem mindig úgy hangzanak, ahogy elmondtuk, de ezek mégis arra utalnak, hogy mennyire fontosak múltunkban a velünk együtt jövő események és történések.
Mennyire lehet beleszólása az egyháznak az oktatásba és fordítva?
Kényes kérdés. Nem olyan értelemben, hogy a most ez a szerkesztő úr feltette nekem a kérdést, hanem úgy, hogy valóban bele lehet-e szólni az egyházi oktatásba, van nem. Én azt hiszem, hogy ennek is azért úgy veszem észre megvan az összhangja, vagyis az oktatásba azt a keresztény pedagógiát, amiről már az elején beszélgettünk, azt kidolgozza az egyház. És méghozzá úgy vettem észre, most úgy dolgozza ki, hogy teológiailag képzett és pedagógiailag képzett szakemberek kidolgozzák, és akkor megvan ennek is a terve, és megvan a tanterve. Felekezeti tanintézményekben általában beleszólás az lenne, hogy református kollégiumba bekerül egy unitárius, vagy unitárius kollégiumba Székely keresztúron bekerül egy római katolikus, bekerül egy református, és akkor miképpen van ez? Megmondom, az elején voltak kínos kérdések, voltak feszültségek. Hadd mondjak el itt egy nevet, méltó emlékezni rá Marosvásárhelyi Rádióban, Tonk Sándor, dr. Tonk Sándor, aki ugye akadémiai kutató volt, egyetemi tanár volt, aki nagyon fiatalon meghalt sajnos, és aki a Szapiencia Erdély Tudományi Egyetemen első rektora volt. Amikor a 90-es évek ebben, és még a 2000-es évek elején éppen ezek a kérdések felvetődtek konkrétan így, hogy unitárius vallásos középiskolába unitárius hitvallást követeltek, hogy megtanulják a nem unitáriusok, és akkor reformátusok kérdezték meg, hogy most akkor mi legyen itt, és én emlékszem, az ő válasza volt, az ő bölcs válasza az, amely ezt a kínos kérdést akkor egy kicsit megoldotta, vagy legalábbis az összhangot megteremtette, akkor éppen azt mondta, hogy nézzétek meg a vásárhelyi kollégiumot, amelyben annak idején nagyon sok zsidó tanult. Azon kívül ott végeztek, ő mondta, ott végeztek a görög katolikus vallásúak, akik később görög katolikus papok lettek. Tehát ha a Marosvásárhelyi Református Kollégium el tudta viselni azt, hogy Mózes vallású családokból gyerekek kerültek oda, vagy román kultúrából érkező görög katolikusok, és mindig békesség volt és a nevelést adta, akkor meg lehet ezt az összhangot találni. És én úgy vettem észre, hogy megtalálták úgy, hogy valóban nem szólnak bele egymás oktatásában, hanem megkeresik azt a közös lehetőséget, útat, amiképpen nem teher, sőt, én olyat is tudok, amikor már eleve a fiatal azt mondja, hogy én nem hiszek. És az egyházi oktatásnak éppen ezt a türelmet kell megtalálni, hogy miképpen lehet vele is, először talán az irodalom, kultúra és a nevelés oldaláról mindezt végig tanítani.
Hogy látja a vallástanárok szerepét?
Örülök ennek a kérdésnek, ha már csak röviden is tudunk időhidány miatt erről beszélgetni. Esperességemnek egyik nagyon érdekes vonatkozása volt, hogy akkor kerestek meg a vallástanárok abban a kemény harcban, amikor nekik meg kellett küzdeni azért, hogy egyenrangú felek esetleg a román tanárral, vagy pedig a sporttanárral szemben. Ugyanis ez egy egészen új világ volt, amikor a 2000-es évek elején megjelentek az iskolákban, főleg városi iskolákban az úgynevezett vallástanárok. Addig ilyenek először megfogalmazásban, megnevezésben sem voltak. Volt hozzá hasonló, de egészen másképpen nevezték 1948 előtt őket. És nekik meg kellett keresni, meg kellett küzdeni, szószoros értelemben mondom, meg kellett harcolni azért, hogy a létüket ott biztosítsák és elismerjék, és én gratulálok nekik, mert emlékszem, hogy akkor az egyháznak a lelki támogatását kérték, amennyire próbáltuk, sikerült megadni, viszont ők ezt a harcot szépen megnyerték, és én, ha véletlenül valaki most éppen hallgat minket, vallástanárként gratulálok, és kívánom, hogy megállják továbbra is a helyüket.
Esperes úr, köszönjük, hogy együtt lehettünk, köszönjük a beszélgetést, és várjuk majd újra a stúdiónkba.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, a mai összhang végéhez közeledünk, lassan át kell adjuk a stúdiót, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Ötvös József nyugalmazott lelkipásztor volt esperes, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora nevében is. Elköszönök a műsorvezető szerkesztőt, Nagybódó Tibort hallották, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain, további kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.